Ebben a részben az anyagszállítás szervrendszeréről, a vérről fogok beszélni. Az ember keringési rendszere. Az anyagszállító szervrendszer egyik alapvető feladata a különböző szállító funkciók ellátása. Az emberi test igen sok egymástól távol eső és ráadásul eltérő működésű sejtből áll, továbbá a sejtek túlnyomó többsége a sejt belsejében található, s csak néhány szerv sejtjei, a tüdő, bélcsatorna, vese vagy bőr érintkeznek a külvilággal. A keringés alapfeladatát úgy látja el, hogy a szervezet egységes működésének az érdekében közvetít a különböző sejtek és szövetek között, illetve összekapcsolja a belső sejteket a külső környezettel. A fentiek tükrében az anyagszállító szervrendszer alapfeladatai a következők. Tápanyagok szállítása bélcsatornából a szövetekhez és raktárakhoz, az anyagcsere bomlás termékeinek elszállítása a szövetekből a kiválasztó szervekhez, a légzési gázok szállítása a tüdő és a szövetek között, a sejtek működését szabályozó anyagok, a hormonok szállítása a belső elválasztású mirigyek felől a szövetek felé, immunsejtek termelése és szállítása, hő elszállítása az izmokból. Az említett szállító feladatokon túlmenően a keringési szervrendszer feladata a szervezet belső védekezésének, az immunitásnak a biztosítása. A keringési szervrendszer általunk tárgyalt részei a vér, a vörös csontvelő, szív és vérerek, illetve a nyirokrendszer. A vér. A vér a zárt keringési rendszerre jellemző, a vérerekben keringő vörös színű folyadék. Egy 70 kg-os testsúlyú ember vértérfogata körülbelül 5 liter. A vér, mint ahogyan a teljes keringési szervrendszer, mezodermális eredetű. A vér folyékony kötőszövet, s mint ilyen sejt közötti és sejtes állományból áll. A sejt közötti állomány a vérplazma, amely a teljes vértérfogat mintegy 56%-át teszi ki. A fennmaradó rész az úgynevezett alakos elemek alkotják körülbelül 44%-ban. A vérplazma. A vérplazma sárgás színű átlátszó folyadék. A vér centrifugálásakor a kémcső felső részén gyűlik össze, annak megfelelően, hogy a nagyobb tömegű alakos elemek a centrifugáló erő, egy forgórendszerben fellépő, sugárirányban kifelé irányuló tehetetlenségi erő hatására a kémcső alján halmozódnak fel. A vérplazma összetétele víz körülbelül 90%-ban, anorganikus sók, ionok, nátrium, kálium, kalcium, magnézium, klór, foszfátok, tápanyagok, glükóz, aminosavak, sírsavak és lipoproteinek, bomlástermékek, karbamid, húgysav, tejsav, bilirubin és ammónia, oldott légzési gázok, vitaminok, hormonok, fehérjék körülbelül 7%-ban. A vérplazma fehérjei. A vérplazma fehérjéket összetételük és feladatuk alapján három csoportba sorolhatjuk, ezek az albuminok, a globulinok és a véralvadási faktorok, például fibrinogén vagy protrombin. Az albuminok. Egyszerű fehérjék, melyek az összes plazma fehérje körülbelül 60%-át adják. A májban termelődnek. Alapvetően kétféle feladatot látnak el. Transportfehérjék, melyek vízben rosszul oldódott anyagokat, hormonokat, zsírokat szállítanak, a kötődés egyben megakadályozza a vesén keresztüli kiürülésüket. Kialakítják a vérplazma optimális ozmotikus nyomását. Ezen kívül pufferrendszerek a vér pH-jának szabályozásában vesznek részt. A globulinok. Szénhidrát tartalmú összetett fehérjék. Feladatuk csoportja alapján két csoportjuk van. Az alfa és beta globulinok transport feladatokat látnak el, mint például a vasat szállító transferin. A májban termelődnek. A gamma globulinok úgynevezett immunoglobulinok, antitestek ellenanyagok, melyeket az immunrendszer sejtjei termelnek és az immunitásban játszanak szerepet. A véralvadási faktorok többnyire a májban termelődő inaktív fehérjék, amelyek a véralvadásban játszanak szerepet. A vér összetétele a szállító feladatok miatt bizonyos értékhatárok között változhat. Nagyobb ingadozás tapasztalható a vérsejtek számában, a tápanyagok koncentrációjában, a plazmafehérjék koncentrációjában, a hormonok, vitaminok mennyiségében. Azonban bizonyos állandóságot mutat a pH, az ozmotikus koncentráció, ionösszetétel és vértérfogat. Az anyagcsere során különféle savas kémfahatású vegyületek, széndioxid vagy tejsav jönnek létre. A homeosztázis fenntartásához ezért szükség van pH-szabályozó mechanizmusokra. Ez azért fontos, mert legtöbb fehérje a sejtek alakja és térfogata pH-függő. A savbázis egyensúly fenntartásában a következő szervek vesznek részt. Tüdő a széndioxid eltávolításával, a vese proton vagy bikarbonát kiválasztásával, a szövetek széndioxid termelésük révén, illetve a vér, amely kiegyensúlyozó szerepű puffereket tartalmaz. A vér pH-ját a különböző pufferrendszerek tartják állandó értéken. A bikarbonát pufferrendszer savasodás esetén, amikor a vér pH-ja csökken, a feleslegben keletkező protonokkal a vérplazmában oldott hidrokarbonát ionok szénsavat képeznek, amely a tüdőben elbomlik széndioxidra és vízre. A felszabaduló széndioxid távozik a tüdőn keresztül, így az egyensúly jobbra tolódásával nőhet a pH. A plazma fehérjék pufferrendszere. Az albuminok, amino és karboxil csoportjai játszanak szerepet. A hemoglobin puffer szerepe. A vörös vértestekbe bedifundáló széndioxid rögtön szénsavvá alakul egy enzim segítségével. Ezután a protonját átveszi a hemoglobin, ugyanis erősebben köti a protont, mint a szénsav. A vér alakos elemei. A vérben levő sejtek és állományt a sejtek felépítése és működése alapján három csoportba soroljuk. A vörös vértestek, vérlemezkék, fehér vérsejtek. A vérképzés embrionális korban a májban történik, majd pont posztembrionálisan a vér alakos elemeinek a túlnyomó többsége a vörös csontvelőben termelődik. A T-nyiroksejtek a csecsemőmirigyben vagy timusz fejezik be az érésüket. A vörös csontvelő. A vörös csontvelő szövettanilag lényegében recés kötőszövet. Előfordulásai helyei a következők. A lapos csontok szivacsos állományának hézagaiban, így például a szegcsontban, a bordákban és a medencecsontban, a csigulyák úgynevezett csigolyatesti részében, ahová hosszú csöves, továbbá a hosszú csöves csontok végein. Fiatalabb korban általában a csöves csontok központi üregeiben. Az életkor előre haladtával a hosszú csontokban a vörös csontvelő átalakul sárga csontvelővé, és ezért előfordulása csak néhány csontra korlátozódik, például combcsont és a felkarcsont kiszélesedő test felévé eső végeire. Ugyanakkor fokozott vérvesztés esetén a sárga csontvelő visszaalakulhat vörös csontvelővé, segítve a vérképzést. A vörös csontvelőben keletkeznek a vörös vértestek, a vérlemezkék, granulociták, B-limfociták és monociták. Mint látható, a vörös csontvelőben igen eltérő arak alakú és működésű sejtek jönnek létre. Minden vérsejt képződése úgynevezett multipotens őssejtekből indul ki. Az őssejtek korlátlan osztódó képességgel rendelkező differenciálatlan sejtek. Az őssejtek osztódásukkal különböző sejtvonalakat hoznak létre. Egy-egy sejtvonalban az eltérő gén működés következtében a sejtek különböző differenciálódási folyamatokon mennek keresztül. A differenciálódás eredményeképpen az eltérő sejtvonalaknak megfelelő sejttípus jön létre. Az őssejteknek különböző típusait különböztetjük meg. Totipotens őssejt az összes embrionális és extraembrionális szövet és szerv létrehozására képes, totipotens sejteknek tekintjük a zigótát. Pluripotens őssejt csak embrionális sejtek és ivarsejtek képzésére alkalmas, ilyen az embrionális őssejt. Multipotens őssejt nem képes ivarsejt létrehozására, de bármely más sejtípus kifejlődhet belőle, ilyenek a szervezet szöveti őssejtjei. Unipotens őssejt egyetlen sejtípus képes előállítani, de képes a megújulásra, amik megkülönbözteti a nem őssejt testi sejtektől, például izom őssejtek. A vörös vérsejtek vagy eritrociták. A vörös vértestek emlősökben sejtmag nélküli, önálló mozgásra képtelen, középen homorú, korong vagy bikonkáv alakú sejtek. Számuk férfiakban 5 millió per köbmilliméter, nőkben 1,5 millió per köbmilliméter. Mennyiségüket befolyásolja a tengerszint feletti magasság is, például hosszabb magashegyi tartózkodás következtében számuk elérheti akár a 6-8 milliót is köbmilliméterenként. A vörös vérsejtestek szárazanyagának 45%-át a hemoglobin nevű fehérje tölti ki. A hemoglobin négy alegységből felépülő vörös színű összetett fehérje. A négy alegység egy tetraéder csúcsainak megfelelően helyezkedik el. Minden alegység egy globin nevű fehérje részből és egy hem nemű, nem fehérje természetű részből áll. A hem négy pirol gyűrűből összekapcsolódott porfirinváz, amelynek közepén vas 2 plusz ion helyezkedik el. A vörös vértestekben sejtmag, belső membránrendszer, mitokondrium nincs, és így teljes tömegét a hemoglobin adja. Anyagcseréje minimális, mivel mitokondriumokat nem tartalmaz, a sejt csupán glikolízist folytat. A vörös vértestek feladata az légzési gázok szállítása. Az oxigén szállítása. Az oxigén a hem vas ionjához kötődik, miközben a fehérje harmadlakos és negyedleges szerkezete egyaránt megváltozik. A hemoglobin oxigénnel való telítettségének mértékét elsősorban a közeg oxigén koncentrációja, és ezzel arányosan a parciális nyomása határozza meg. A hemoglobin molekula oxigénkötő képességét az úgynevezett oxigéntelítési görbével jellemezhetjük, szaturáció. A hemoglobin fontos tulajdonsága, hogy oxigéntelítettsége pH függő. Minél savasabb a vér, úgy csökken az oxigénkötődés erőssége, azaz alacsonyabb pH-n a hemoglobin molekulák kevésbé kötik az oxigént. Ez a jelenség biztosítja, hogy a működő szövetekben, ahol a keletkezett széndioxid savas kémhatást okoz, a hemoglobin könnyebben adja le az oxigént. A tüdőben fordított a helyzet, ahol a magas oxigén koncentráció és magasabb pH miatt a hemoglobin újra oxigénnel telítődik. A széndioxid szállítása a szövetekben. A széndioxid a szövetekből a vérplazmába diffundál, onnan a vörös vértestekbe jut, ahol egy enzim hatására szénsavvá alakul. A szénsav elbomlik proton és hidrokarbonát ionra. A protonokat a hemoglobin oxigén leadása mellett felveszi, felesleges hidrogénkarbonát ion kidiffundál a vérplazmába, ott szállítódik. Helyette a töltések egyensúlya miatt a sejt klóriont vesz fel. A tüdőben megindul a vérplazmából a széndioxid felszabadulása a tüdő légterébe. A vérplazmában csökkenő mennyiségű széndioxid pótlása a vörös vértest felől történik. A vörös vértestben, mivel csökken a széndioxid, ezért a szénsav elbomlik vízre és széndioxidra, ami kidiffundál. A szénsav proton és hidrokarbonát ion reakciójából pótlódik. A proton a hemoglobinhoz kötődött protonból származik, így a hemoglobin újra oxigént vehet fel. A sejtben tehát fogy a hidrokarbonát ion, ezért a vérplazmából mennyisége klór ion cserével pótlódik. A széndioxid molekulák, továbbá a globinláncok N-terminálisához is kötődnek, karboxil csoportot alkotva. Ezen az úton jut a tüdőbe a széndioxid mintegy 20%-a. Ezen kívül a vérplazmában is oldódik, mintegy 10%, és hidrokarbonát ionok formájában szállítódik. Ismert a hemoglobinon kívül egy másik oxigénkötő fehérje is, a mioglobin, amely a vázizmokban található. A mioglobin csupán egy polipeptid láncból és egy hemből álló fehérje. A két fehérjében az oxigénkötődés mechanizmusa hasonló, ugyanakkor a mioglobin alacsonyabb pH-n és alacsonyabb oxigén koncentráció esetén is köti az oxigént, hiszen feladata az oxigén raktározása. A vörös vértestek átlagos élettartalma 120 nap, keletkezésük és posztulásuk folyamatos. A vérképzés szabályozott folyamat. A vörös vértestek képződését serkenti az oxigénhiány, a vérvesztés, illetve hormonálisan a veséből termelődő eritropotein hormon, mely hatását a férfinemi hormonok tovább fokozzák. A vörös vértest képzéshez szükséges még B12 vitamin, folsav és vas. Egy átlagos emberi szervezetnek naponta 1 mg vasra van szüksége, azonban a várandós nők esetén ez akár meg is duplázódhat. Az emberi test körülbelül 4 g vasat képes raktározni a májban, lépben, a vörös csontfelőben, egy ferritin nevű fehérjéhez kötve. Sok vasat tartalmaz a tojás, a máj, a bab és a borsó. Az előregedett sejteket a lép, a máj és a vörös csontfelő vonja ki a forgalomból. A sejtek hemoglobin tartalma először hemre és globinra bomlik, majd a hemből vas transferrinre és ferritinre kerülve újra felhasználódik, és a hem vas nélküli biliverdinné alakul, amely még a lépben, vízben oldhatatlan indirekt bilirubinnál redukálódik. A hem illetve az indirekt bilirubin a májban, vízben oldható direkt bilirubinná alakulva, az epivel és a vizelettel urobilinogén formájában kiválasztásra kerül. A hemoglobin egyik közismert rendellenessége a sarlósejtes vérszegénység. A betegség oka, hogy a globin egyik láncában az N-terminálistól számítva a hatodik helyet, glutamin helyett valin található. A rendellenes vörösvértestek citoplazmájában oldott hemoglobin kicsapódik, megváltoztatva a sejtek működését és alakját. A beteg sejtek egyrészt még csak részben, már csak részben képesek oxigén szállítására, másrészt sarló alakúvá válnak, összecsapódnak, vérrögöket képeznek, melyeket az immunrendszer folyamatosan eltávolít. A hibás sejtek likvidálása miatt a vörös vértest szám lecsökken, ami vérszegénységhez vezet. A sarlós sejtes vérszegénységben szenvedő ember hemoglobinja kevésbé köti az oxigént, mint az egészséges emberé, de a fölvett oxigén egy részét a szövetekben képes leadni. A széndioxid mérgezés esetén a hemoglobin telítettsége az artériás vérben csak körülbelül 50%-os, ugyanakkor a szövetekre jellemző viszonyok között a hemoglobin molekulák alig adják le a szállított oxigént. Az emberi vércsoportok. A vörös vértestek felszínét borító sejtköpenyben megtalálható glikoproteidek, vércsoport antigének, receptorok alapján az emberi populációban többféle vörös vértest típus fordul elő. Ennek alapján több mint 29 egymástól független vércsoportrendszert különböztetünk meg, azonban a vér átömlesztés szempontjából ebből csupán kettőnek van jelentősége. Ez az AB0 rendszer és az RH rendszer, amelyek az ember szabású majmokban is előfordulnak. Ezen kívül MN, Langerhans, junior vércsoport, stb. Az emberi vércsoportokat a 20. század elején Landsteiner fedezte fel, amiért később Nobel-díjat kapott. A vörös vértestek sejthártyájának felszínén a vércsoportok kialakításáért felelős glikoproteidek, többnyire transportfehérjék. Az AB0 vércsoportrendszer. A receptorok, vércsoport antigének elhelyezkedése és minősége alapján négy nagyobb csoportot különböztetünk meg. Az egyes típusokon belül még további altoposok is ismertek, mint például A1, A2, A3, A4, A5. Egy adott vércsoport vérplazmájában az AB kivételével a másik csoport vörös vértestei ellen termelődő ellenanyagok, antitestek vannak. A vércsoport típusa A, receptor típusa A, ellenanyag típusa B. Ha a vércsoport típusa B, receptor típusa B, ellenanyag típusa A. Ha a vércsoport típusa AB, akkor receptor típusa AB és ellenanyag típus nincs. Ha a vércsoport típusa 0, receptor típusa nincs és ellenanyag típusa AB. Vér átömlesztésnél elsődlegesen csoportazonos vért kell használni, ha ez nem áll rendelkezésre, különösen kell vigyázni és betartani az alábbi szabályokat, mivel például ha egy A vércsoportú ember B vért kap, a vérplazmák keveredésével egymás vörös vértesteit kicsapják, ami súlyos, esetleg életveszélyes következményekkel járhat. Tehát az A vércsoport típus adhat A-nak és AB-nek, és kaphat A-tól és nullától. A B vércsoport típus adhat B-nek és AB-nek, és kaphat B-től és nullától. Az AB vércsoport típus csak AB-nek adhat, és mindenkitől kaphat. A nulla vércsoport típus mindenkinek adhat, de csak nullástól kaphat. A beadott vérkészítmények vérplazma mentesek, mivel az előzőleg eltávolították a vérplazmát, és a vörös vértesteket fiziológiású oldatba helyezték. Itt csak arra kell ügyelni, hogy a beadott sejtek ne csapódjanak ki. Az RH vércsoportrendszer. A vércsoportrendszer nevét onnan kapta, hogy a Macacus rhesus majomban fedezték fel. Itt kétféle vércsoport van aszerint, hogy az RH faktor vagy D-antigén megtalálható-e vagy sem a vörös vértestek felületén. Az első esetben RH pozitív, a második esetben RH negatív csoportról beszélünk. RH ellenanyag eredendően nincs a vérplazmában, csak abban az esetben termelődik, ha egy RH negatív ember RH pozitív vért kap, hiszen az RH pozitív vörös vértestek az RH faktor miatt testidegen anyagként immunreakciót indítanak be. Tehát az RH pozitív ember vérében van D-antigén, de nincsen ellenanyag, illetve adhat RH pozitív embernek, és kaphat RH pozitív és RH negatív embertől is. Az RH negatív vérében nincs receptor és nincs ellenanyag, viszont adhat RH negatív és RH pozitív embernek, és kaphat csak RH negatív embertől. Régebben súlyos gondokat okozott az RH összeférhetetlenség problémája. Amikor egy RH negatív nő RH pozitív gyereket szül, szülés közben a kétféle vér keveredésekor az anya vérében megindul az ellenanyagképződés. Ez az első terhesség alatt azért nem okoz problémát, mert az anyai és a magzati vér nem érintkezett egymással. Azonban ha a második gyerek is RH pozitív, az anya vérében már jelenlevő ellenanyag átjutva a méhlepényen kicsapja a magzat vörös férttesteit, annak életét súlyosan veszélyeztetve. A szülést követően 72 órán belül az anyának RH pozitív ellenanyagot adva megakadályozható az immunreakció alakulása. A vérlemezkék vagy trombociták. A vér legkisebb alakos elemei, számuk 300 ezer per köbmilliméter. Nevük arra utal, hogy emlősökben szabálytalan alakú sejtmag nélküli, apró sejtöredékek, így illettartalmuk 5-10 nap igen rövid. A vörös csontvelőben keletkeznek úgy, hogy az őssejtekből differenciálódó óriás sejtek, megakarióciták sejtplazmájából hasadnak le. A véralvadásban játszanak szerepet. A véralvadás. A keringési rendszer alapfeladata a szállítás, a különböző anyagok eljuttatása a test egyik pontjáról a másikra. Az elmozdulás igénye szükségessé teszi, hogy ennek funkcionális közege folyékony legyen. A vér és a nyirok zárt rendszerben áramlik, azonban előfordulhat, hogy a csőrendszer fala kisebb-nagyobb sérüléseket szenved, így a benne lévő folyadék eltávozhat. Ennek megakadályozására a keringési rendszerben keringő folyadék kis része képes megszilárdulni, ami tömítést képezve elzárja a nyílást. E meglehetősen komplikált folyamatot véralvadásnak nevezzük. A véralvadást megelőzően az érfal, illetve a szövetek kisebb sérüléseinél az alábbi folyamatok lépései játszódnak le. A sérült ér artériás részén az érfalt reflexesen összehúzódik, csökkentve az átfolyó vérmennyiségét és nyomását. A károsodott szövetekből felszabaduló anyagok hatására a vérlemezkék nagy mértékben agregálódva, létrehozva egy rögött, fehér trombus, amely a nyílást részlegesen, esetleg teljesen elzárja. Amennyiben a fenti folyamatok nem elegendők a testfolyadékok elfolyásának megakadályozására, megindul a véralvadás bonyolult, több lépcsős biokémiai láncreakciója, kaszkádrendszer, a résztvevő anyagok láncreakciószerűen egymást aktiválják. A kezdő lépést az váltja ki, hogy a sérülés helyén a vér érintkezésbe kerül az érfal külső sejtjének membránján elhelyezkedő szöveti faktornak, régen tromboplasztin, nevezett integráns membránfehérjével. A szöveti faktor nem található meg a vérrel közvetlenül érintkező sejtek, élberhártya sejtek, fehérvérsejtek, vörösvérsejtek membránján. Ezért a vérben található hetes faktor csak az érsérülés helyén találkozik a szöveti faktorral, ez a találkozás indítja meg a véralvadás láncreakcióját. A hetedik faktor aktiválódásának eredményeképpen közvetetten más faktorok, például tizedik aktiválódásának köszönhetően, kalciumion jelenlétében a vérplazmában megtalálható inaktív protrombin aktív trombinná alakul. A protrombin a májban termelődik, előállításához K-vitamin szükséges, ezért a K-vitamin elengedhetetlen a normális véralvadáshoz, hiánya vérzékenységhez vezet. A trombin egy enzim, amely az oldott fibrinogénből lehasít egy oligopeptidet, létrehozva a polimerizálódó fibrint. Az oldhatatlan fibrin polimer térhálós szerkezetű, amelybe beletapadnak a vér alakos elemei. Az így kialakult kocsonyás képződményt vérlepénynek nevezzük, mely méretének növekedésével teljesen elzárja a nyílást. A vérzés csillapodásával a vérlepényen át a nyomás viszonyok miatt egy sárgás áttetsző folyadék szűrődik ki. Ez a vérszérum vagy vérsavú, amely fibrinogénmentes vérplazma. Az említett anyagokkal együtt összesen 13 féle összetevője van a véralvadásnak, amelyeket római számokkal jelzett véralvadási faktoroknak nevezzük. A véralvadás mechanizmusának öröklött hibája a vérzékenység vagy hemofília. Laboratóriumi körülmények között a levett vérben a kalcium-ion eltávolításával, megkötésével megakadályozható a véralvadás. A műtétek során a nem kívánatos alvadás megakadályozására az egyes faktorok aktiválódását gátolják meg, ugyanis fiziológiás körülmények között a kalcium-ion megkötése nem járható út, mivel a vérplazma kalcium-ion koncentrációjának a csökkenése súlyos izomgörcsöket eredményez, ami fulladásos halált okozhat. A fehérvérsejtek. A fehérvérsejtek szemben a vér alakos elemeinek másik két csoportjával a sejtmaggal rendelkező teljes értékű sejtek. Számuk a szervezet állapotától függően széles határok között változhat, általában 4000 és 10000 köbmilliméterenként. Fertőzés, gyulladás esetén számuk jelentősen emelkedhet. A fehérvérsejtek az immunitásban játszanak szerepet, felépítésük és további szerepük alapján a sejteket három csoportba osztjuk: granulociták, limfociták és monociták. A granulociták. Nevüket a sejtplazmában megtalálható nagy mennyiségű szemcséből granulum kapták, amelyek membránnal határolt hólyagok, lizoszómák. A granulociták a műboid mozgásra képesek, átlépnek a hajszálerek falán, a szövetek közötti határfelületeken és a fertőzés irányába vándorolnak kemotaxissal. A kórokozókat bekebelezik kis falú sejtek, és a sejtekben lévő nagyszábú lizoszóma segítségével lebontják. Amikor a granulociták a kórokozókkal kapcsolatba kerülnek, belőlük igen sok elpusztul. A fertőzött sebek körül keletkező genny az ilyenkor elhalt nagy tömegű granulocitától, kórokozótól és szétesett szövetelemektől származik. Viszonylag kis méretük, a fagocitáló képességük miatt mikrofágoknak is nevezzük őket. A granulociták minden típusa a vörös csontvelőben termelődik. A limfociták vagy nyiroksejtek. Elnevezésük onnan származik, hogy a sejtök képződése részben vagy egészben, illetve elhelyezkedésük a nyirokrendszerhez kapcsolható, nyirok, limfa. A sejteknek érési helyük és funkciójuk alapján két nagy csoportjuk van: nagy limfociták, természetes ülősejtek, vagy kis limfociták, melynek további két típusa ismert, a B-limfociták és a T-limfociták. A B-limfociták a vörös csontvelőben termelődnek, és az úgynevezett szerzett vagy adaptív humorális immunválasz kialakításában vesznek részt. A T-limfociták ősejtjei szintén a vörös csontvelőből származnak, azonban ezek még az embrionális fejlődés során kivándorolnak a tímuszba, csecsemőmirigybe, és fejlődésüket, érésüket ott fejezik be. A T-sejtek az úgynevezett szerzett sejtes, azaz celluláris immunválaszért felelősek. A vörös csontvelő és a tímusz úgynevezett elsődleges nyirokszervek, az itt megért antigén felismerésére képes limfociták, a vér és a nyirokkeringés segítségével a másodlagos nyirokszervekbe kerülnek, amelyek a lép, a nyirokcsomók, a mandulák és a szervezetben elszórt nyiroktűzők. A másodlagos nyirokszervekben az érett antigén felismerésére képes nyiroksejtek készenlétben állnak és kapcsolatba lépnek a kórokozókkal, miáltal aktiválódnak, megindítják az immunválaszt. A monociták, makrofágok, antigén bemutató sejtek. A monociták nagyméretű, fagocitáló, vándorló sejtek, azonban ezeket a képességüket nem a vérben fejtik ki, hanem átlépve a hajszálerek falán, a szövetekben makrofágokká alakulva végzik működésüket. Funkciójuk alapján hívjuk őket antigénbemutató sejteknek is, mivel bizonyos T-limfociták számára ők teszik lehetővé az idegen anyagok antigének felismerését. A makrofágok alapvetően fontos szerepet játszanak az immunválasz minden fázisában. A vele született immunrendszer elemeként legfontosabb feladatuk a kórokozók és apoptotikus sejtek azonnali felismerése, bekebelézése és feldolgozása. Antigén prezentáló sejtként az adaptív immunválasz elindítói képesek a T és B sejteket aktiválni. Granulocitákat és makrofágokat szokták falú sejteknek is nevezni. Az immunitás. A testünk egységes működésének feltétele többek között az is, hogy a bekerült idegen anyagokat, parazitákat, illetve a képződött tumorsejteket szervezetünk felismerje, és szükség esetén eltávolítsa, megsemmisítse. Ezt a fontos feladatot rendkívül sokféle típusú sejt bonyolult együttműködése révén létrejövő immunrendszer látja el. A fenti értelemben immunrendszer nem alakult ki gerinctelenekben, hanem csupán néhány sejtféleség, testüregi sejtek rendelkeznek megfelelő felismerő és fagocitáló képességgel. Ezek a sejtek funkcionális kapcsolatban nem állnak egymással, munkamegosztás nincs közöttük. Az ilyen sejtek, mivel egyféleképpen reagálnak az idegen anyagokkal szemben, úgynevezett nem specifikus immunválaszt alakítanak ki. Immunrendszerről csak a gerincesektől kezdve beszélhetünk, ahol az immunsejtek sokfélesége miatt alakul ki a specifikus immunválasz, amely a különböző antigénekkel szemben eltérő védekezést jelent. Az immunrendszer működésének az az előfeltétele, hogy felismeri a szervezet saját anyagait, sejtjeit. Az azonosítás folyamata az embrionális korban történik, a kialakuló immunrendszer minden olyan makromolekulát, sejtet sajátnak fog később tekinteni, amellyel ebben az időszakban találkozik. A sejtek felismerése a sejtköpenyben lévő fehérje szénhidrát láncok, jelölő fehérjék, markerek alapján történik, amelyek az adott szervezetre specifikusak, genetikailag meghatározottak. Ezeknek a molekuláknak a csoportját képezik az úgynevezett MHC struktúrák, melyek az immunsejtek működésének az alapját képező saját, nem saját felismerését teszik lehetővé. A már megismert anyagokat az immunrendszer eltűri, tolerálja, azonban azokkal az objektumokkal szemben, amelyeket az immunrendszer nem ismer fel, megindul az immunválasz. Az immunválaszt kiváltó anyagokat összefoglalóan antigéneknek nevezzük. Amennyiben az antigén másik szervezetből származik, heteroantigénről, ha saját szervezetből származik, autoantigénről beszélünk. Az autoantigénnel szemben úgynevezett autoimmun folyamat indul be, amely kedvező, ha a saját anyagok valamilyen oknál fogva rendellenesen jönnek létre, például daganatos sejtek esetén. Abban az esetben, ha az immunreakció normális anyagokkal szemben indul meg, a folyamat kóros és különböző autoimmun betegségeket eredményez, mint például az első típusú cukorbetegség, szklerózis multiplex vagy gluténérzékenység. A heteroantigéneket a következőképpen lehet csoportosítani. Vírusok, burokfehérjéi, baktériumok, egysejtük urokozók, sejtfejszíni molekulái, baktériumok, gombák, citoplazmatikus toxinjai, melyek kikerülve a sejtekből válnak antigénné, szervezetidegen makromolekulák, elsősorban fehérjék vagy szénhidrátok, a táplálkozás során, mikor a fehérjék lebomlás nélkül kerülnek a szervezetbe, jellegzetes immunválasz, allergia alakulhat ki, például liszt érzékenység, szervátültetésnél a szervezetbe került idegen sejtek felszíni molekulái az úgynevezett transplantációs antigének miatt a beültetett szerv általában kilökődik, amit úgy próbálnak lassítani vagy megakadályozni, hogy a befogadó szervezet immunrendszerének működését gyógyszeresen korlátozzák. Vérátömlesztésnél az alakos elemek elsősorban vörös vértestek felületén található úgynevezett vércsoport antigének, amelyek az említett vércsoportok kialakításáért felelősek. Az immunválasz fajtái. Az immunválasz lehet nem specifikus, veleszületett vagy természetes, amely az antigén fajtájától függetlenül hasonlóan játszódik le, vagy specifikus, adaptív, vagy szervezett. Mindkét esetben lehet a különböző vegyületekhez kötött humorális és az igen sokféle immunsejttel kapcsolatos celluláris immunválasz. A nem specifikus immunválasz. Nem specifikus, humorális immunválasz különféle vegyületek alakítanak ki. A lízozim a légző és emésztőrendszeri válladékokban bontja a baktériumok sejtfalát. Az interferonokat, citokininek egy csoportja, a vírussal fertőzött sejtek bocsátják ki. A még egészséges sejtek megkötik, bennük olyan enzimek képződését váltják ki, amelyek akkor keletkeznek, mikor bekövetkezik a fertőzés. Ezek az enzimek például bontják a vírus mRNA-st, gátolják a fehérje szintézisét, stb. Komplementrendszer. Ennek főként a máj által termelt fehérjék a vérplazmában keringő inaktív enzimek, amelyek felbontják az idegen, illetve a megtámadott saját sejteket, például kiukasztják és növelik a sejthártya áteresztő képességét. Láncreakcióban aktiválják egymást, 1-től 9-ig. A kezdő lépés az antigén-antitest komplex felismerésén alapul. A nem specifikus sejtes védekezésben a szervezet fagocitái, mikrofágok és makrofágok és a természetes ölősejtek vesznek részt. A falósejtek bekebelezik az antigéneket és lízoszómáikban lebontják. az NK-sejtek sejthártyát feloldó sejtjeikkel perforinok, granzimek a sejthártyán lyukakat fúrnak, ami ozmotikus sejthalállal végződik, vagy a sejtekbe programozott természetes sejthalál apoptózis beindításával fejtik ki védőhatásokat. A feleszületett immunrendszer sejtjei hogyan ismerik fel az antigéneket? Vagy olyan molekuláris mintázatokat ismernek fel, amelyek mikrobák felszínén jelennek meg, de a saját sejtekre nem jellemzőek, vagy az antigénekhez kapcsolódott antitestek bizonyos jellemző részeit azonosítják. A vele született immunrendszer sejtjei hogyan ismerik fel a saját anyagokat és sejteket? A falósejtek a szervezet egészséges sejtjének felszínén meglévő MHC1-et ismerik fel. Amennyiben a sejten kevés vagy nincs MHC1 molekula, beindul az immunválasz, amelynek eredményeképpen az antigén megsemmisül. A szervezetet fenyegető fertőzések és a sejtek daganatos elfajulása az MHC1 hiányát okozza, ami főleg az NK-sejtek révén kiküszöbölésüket jelenti. A specifikus vagy adaptív, vagy szerzett immunválasz. A specifikus immunválasz kialakításáért a limfociták felelősek. A B-limfociták a humoráris, a T-limfociták a celluláris immunfolyamatokat bonyolítják le. A B-limfociták antitesteket termelnek, vörös csontvelőben érnek be, mely érés során a sejtek sejthártyáján antigénreceptorok jelennek meg, amelyek megegyeznek azzal az ellenanyaggal antitest, amelyet az illető sejtpopuláció elő tud állítani. Az érett B-limfociták a vérrel és a nyirokkal elszállítódnak a másodlagos nyirokszövetekbe, mint például nyirokcsomókba, itt találkoznak az antigénekkel, melyeket megkötve antigén-antitest komplementaritása aktiválódnak. Az aktiválódott sejtek a segítő helper T-limfociták hatására osztódásba kezdenek. Az aktivált B-limfociták kétféle sejtpopulációt hoznak létre. Plazmasejtek kialakulnak, amelyek nagy mennyiségben állítanak elő ellenanyagot, illetve hosszú életű memória sejté differenciálódnak, melyek egy későbbi fertőzés során gyors, azonnali immunválaszt tesznek lehetővé. Az immunmemória alapját képezik. A nem aktiválódott sejtek rövidesen elpusztulnak apoptózissal. Az antitestek, ellenanyagok vagy immunoglobulinok. A B-nyiroksejtek által termelt antitestek molekulái Y-alakúak. A molekulán belül vannak állandó és változékony aminosav sorrendű szakaszok. A variábilis szakaszok, amelyek az Y-két ágának végein találhatók, felelősek a specifikus antigénhez való kötődésért. Szervezetünk körülbelül 10 a 9-en különböző antitest előállítására képes. Ezt az óriási mennyiségű információt néhány száz DNS szakasz véletlenszerű újrarendeződése kódolja. Az antitest a testnedvekben, például vérben, nyirokban, szabadon keringve hozzákötődhet a neki megfelelő antigénhez, kicsapva azt. Az antigénhez kötődve fagocitózisra készíti a falósejteket. Az antigénhez kötődve mozgósítja a komplementrendszert, az antitest molekulán komplement kötőhely van, amely tönkreteszi az antitesttel megjelölt sejtet. Tehát a B-limfociták az antigént a felszínükön található receptorként működő antitesttel ismerik fel. A B-limfocita érése során az antitestek változékony szakaszának körülbelül 1 milliárd variációjában kiválaszt egyet, ezt kiteszi a sejthártyájára. Majd még az érés során érintkeznek a magzati korban felismert szervezet saját anyagaival, és amelyik B-limfocita kapcsolódni képes valamelyikkel, az apoptózissal elpusztul, klónszelekció. Az érett sejtekből körülbelül 10 000 darab keletkezik, ezek ugyanazt az antitestet képesek előállítani. Szervezetünkben körülbelül 10 a 7-en sejtcsalád úgynevezett klón létezik. Ez elegendő az összes idegen felismerésére. Így csak olyan B-sejt kerül ki a keringésbe, amely a saját anyagokkal nem lép reakcióba, csak az idegennel. Az érett sejtek a nyirokcsomókban az antigén kapcsolódására aktiválódnak és intenzív osztódásba kezdenek. Az aktiválódott B-limfociták osztódását a helper T-sejtek által termelt citokininek fokozzák. A T-limfociták őssejtjei a vörös csontvelőben fejlődnek, majd a sejtek a vérállammal a timuszba, csecsemőmirigybe kerülnek, ahol befejezik érésüket. A timusz mérete és aktivitása az életkorral fokozatosan csökken, és a pubertás idejére gyakorlatilag kimutathatatlanná válik. Ennek ellenére a T-sejtek érése, bár kisebb mértékben, de a felnőtt korban is zajlik. Feltételezések szerint felnőtt korban azért nincs szükség nagy mértékű T-sejt érésre, mivel új T-sejtek kialakulására, mert a memória T-sejtek élettartama nagyon hosszú, akár a 20 évet is meghaladhatja, ezért az élet előre haladtával felhalmozódnak. A T-sejtek érésük során megismerkednek a szervezet saját anyagaival, mielőtt a keringésbe kerülnek. A csecsemőmirigyben eltöltött időszakot csak azok a T-sejtek élik túl, amelyek képesek az MCH molekulák felismerésére, miáltal képesek a saját idegen megkülönböztetésére, klónszelekció. Az MHC molekuláknak továbbá alapvető szerepük van az antigén felismerésében. A makrofágok molekuláris mintázataik alapján, illetve az MHC1 hiánya miatt felismerik, bekebelezik, vagy részben lebontják az antigéneket, valamilyen jellemző részletüket kiutatják a sejthártya felszínére, pontosan az MHC struktúrákkal együtt. Ennek a komplexnek a felismerése aktiválja az immunrendszer többi sejtjeit, ezért nevezhetjük bátran a makrofágokat úgynevezett antigénbemutató sejteknek. A T-sejtek érése során jönnek létre a sejtek felszínén az idegen antigének felismeréseire alkalmas TCR molekulák. A TC sejt receptora, TCR, igen sokféle szerkezetű lehet. A genetikai mechanizmusok biztosítják, hogy minél többféle variációban jönjön létre, mivel egy adott sejtnek csak egyféle TCR-je van. A sokféle T-sejtek receptorai közül előbb-utóbb illeszkedni tud majd a prezentált antigénnel. Ezek a bekötődött T-sejtek a kötődés hatására aktiválódnak, azaz osztódnak, és így számbelileg felszaporodnak. Az ellenanyagok termelődéséért felelős B-limfociták és a sejtes immunitást okozó T-sejtek, tehát eltérően ismerik fel az antigéneket. Az antitestek, azaz a B-sejtek felszíni antigénreceptorai az eredeti antigén térszerkezetét érzékelik, azaz a baktérium sejtfalán található molekulák minden változás nélkül maguk az antigének. A T-limfociták a makrofágok által feldarabolt és bemutatott peptideket ismerik fel, méghozzá a bemutató sejt MHC molekuláinak ismeretében. Más szóval a T-sejtek egy módosított, saját nyelvükre lefordított formában képesek csak az antigének felismerésére. Az érett T-limfociták a másodlagos nyirokszervekben aktiválódnak, itt lépnek kölcsönhatásba az antigénekkel, majd erős osztódásba kezdenek. A T-limfociták tehát kizárólag makrofágok APC által feldarabolt és bemutatott antigéneket ismerik fel, az MHC molekulához kapcsoltan a T-sejt receptorok TCR segítségével. Az aktiválódott T-sejtek többféle sejtpopulációt hoznak létre. A segítő helper sejtek, a TH-k, szabályozó anyagokat úgynevezett citokinineket termelnek, amelyek sejtosztódásra késztetik a már aktiválódott B-limfocitákat, makrofágokat és egyéb T-sejteket. A citokinek felelősek többek között a gyulladás és a láz kialakulásáért. A memória T-sejtek vagy TM-sejtek hosszú ideig élnek és tartós védettséget biztosítanak. A citotikus T-sejtek, TC-sejtek a célsejt membránjára egy perforin nevű fehérjét, toxint juttatnak, sejtkontaktus, amely beépülve a membránba lyukat képez, melyen keresztül kifolyik a megtámadott sejt citoplazmája. Az elnyomó szupresszor T-sejtek, TS-sejtek visszaállítják a fertőzés előtti állapotot úgy, hogy gátolják az immunsejtek osztódását. Az immunizálás. Az immunizálás a fertőző betegségek megelőzésére, leküzdésére alkalmazott eljárás, amelynek több formája ismert, lehet aktív vagy passzív, természetes, illetve mesterséges. Az aktív immunizálás hátterében az immunmemória jelensége áll, amely a specifikus immunválasz során létrejött T- és B-memória sejteknek köszönhető. A memória sejtek hosszú életű limfociták, melyek megtalálhatók egyrészt az elsődleges nyirokszervekben, másrészt a periférián, a szövetekben, másodlagos nyirokszervekben, keringési rendszerben. Egy korábban már megismert antigén ismételt megjelenésekor intenzív osztódásba kezdenek, és létrehozzák a különféle végrehajtó B- és T-sejteket, melyek gyorsan lebonyolítják az immunválaszt. Mesterséges, aktív, Ha a kórokozó egy jellemző darabját juttatjuk be a szervezetbe, ezt az immunrendszer megjegyzi, illetve ellenanyagot termel vele szemben, és ha legközelebb találkozik vele, elpusztítja. Ezt a védőoltást gyakran kísérheti enyhe betegség, láz, ami az immunrendszer működésének köszönhető. Ilyen például az influenza, hepatitis elleni oltás, hosszú távú védettséget biztosít. Természetes aktív immunizáláson esünk át, mikor természetes úton megfertőződünk, és az immunrendszerünk leküzdi a betegséget, kialakítja az immunmemóriát. Hatása szintén hosszú távú. Passzív, mesterséges immunizálás, ha más állatból kivont ellenanyagot juttatunk be a szervezetbe, például tetanusz elleni védőoltás. Hatása csak időleges, addig tart, amíg az antitestek le nem bomlanak, általában néhány hét. Passzív természetes immunizálás például a magzati korban a placentán keresztül történik, illetve csecsemőkorban az anyatájjel megkapott ellenanyag révén valósul meg. A gyulladás lényege, mechanizmusa és tünetei. A gyulladás a szervezetnek különféle okok által kiváltott helyi szövetkárosodásra adott válaszreakciója. Célja a szövetkárosodások okainak és következményeinek felszámolása. Kiváltó okai lehetnek kórokozók, mechanikai vegyi vagy hőhatás, illetve sugárzás. Tünetei: duzzanat, vörösség, meleg, fájdalom, fehér vérsejtszám emelkedése, ellenanyag termelése, láz. Formái: valódi gyulladás kórokozóktól, vagy steril gyulladás szövetszéteséstől. A gyulladás mechanizmusa: sejtek szövetek esnek szét, gyulladásos tüneteket kiváltó vegyületek szabadulnak fel a hízó sejtekből, hisztamin, szerotonin, amelyek fokozzák az erek áteresztő képességét, szövetnet felszaporodását, illetve tágítják az ereket, növelik a gyulladt területek hőmérsékletét. Helper T-sejtekből szabályozó anyagok, citokinek szabadulnak fel, amelyek szabályozzák az értónust, fokozzák a T-sejtek osztódását, valamint a falósejtek migrációját is. Falósejtek vándorolnak a fertőzött gócok felé, kemotaxis. A szétesült szövetekből felszabaduló vegyületek a szabad ideg végződéseket ingerlik, kiváltják a fájdalmat. Immunanyagok hatására kialakulhat a láz. A lázat az adaptív immunválasz során a T-helper sejtek által termelt szabályozó anyagok citokinek alakítják ki. A magasabb testhőmérséklet kedvez az immunfolyamatoknak, ugyanakkor a patogének szaporodása szempontjából kedvezőtlen. Allergia. Az allergia az a jelenség, amikor a szervezet immunrendszere kórosan reagál általában ártalmatlan anyagokra, allergénekre. Az allergia korunk civilizációs betegsége. A leggyakoribb allergének: a poratka ürüléke, különböző pollenek, élelmiszerek, illetve annak összetevői, például földi mogyoró, tejtermékek, tojás, glutén, egyes rovarok csípése, egyes gyógyszerek. Az allergiás tünetek attól függően alakulnak ki, hogy az allergén a szervezet melyik részével érintkezett. Így a pollenek okozta szénanátha szem- és orrtüneteket, többek között orrfolyást, szemvitkedést, könnyezést, torokirritációst, ordugulást vált ki. Az allergiás kontakt dermatitis, bőrgyulladás, melyet a bőr és az allergén, például nikkel érintkezése vált ki, esetén bőrvörösség, hámlás, viszketés alakulhat ki azon a ponton, ahol a bőr és az allergén érintkezett. Rovarcsípéssel szembeni allergia esetén csalánkiütés, viszkető hólyagok és bőrvörösödés jelentkezhet. Élelmiszerek összetevőivel szembeni allergia emésztőrendszeri tünetekkel jár, például gluténérzékenységnél. A nagyon súlyos allergiás reakciót anafilaxiás sokknak nevezzük. Ennek során kiterjedt bőrvörösödés, légzési nehézség, jelentős vérnyomás esés, végső stádiumban pedig eszméletvesztés, illetve halál is bekövetkezhet. Az allergiás megbetegedések száma folyamatosan emelkedik. Ebben nagy szerepet játszanak egyrészt környezeti, másrészt genetikai tényezők. A növekedő környezetszennyezésnek köszönhetően az emberi környezetben egyre több allergén anyag halmozódik fel, ami jelentősen növeli az allergiás megbetegedések kockázatát. Ilyenek például a szennyezett levegőben található nehézfémek, dízelkorom, fokozódó pollenkoncentráció, ózon, természetes vizekben szintén a különféle nehézfémsók, ólom, kadmium, higgany, stb., az élelmiszerekben található színezékek, tartósítószerek és egyéb adalékanyagok.